Visszatértünk önök továbbra, és a Szenzort hallják, és mint azt az előző blogban említettem, egy vendégünk van itt a stúdióban, Józsa Szabolcsot szeretném köszönteni, a Nemesis Games ügyvezetőjét. Szervusz, Szabolcs!
Szervusz, én sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A Nemesis Gamesről szerintem azért hallottak már elég sokan, főleg azok, akik a magyar játékipart követik, hiszen nincs különösebben sok jól hangzó nevű játékfejlesztő cég itthon, sajnos, de ti pont olyanok vagytok, akiket sokan ismerhetnek, hiszen nemzetközi projektjeitek is vannak. Egy kicsit gyorsan be tudnád mutatni pár mondatban a céget?
Igen, persze. Mi nagyjából 2006-ban indultunk, teljesen más fókusszal igazából, mint amivel most dolgozunk már. Így gyakorlatilag az egyik legrégebbi videójáték fejlesztő cég vagyunk Magyarországon. Mint majdnem minden cég, mi is saját játékokkal, indie fejlesztőként indultunk el, ami azt jelenti, hogy elkészítettük a játékokat, mi marketingeltük, mi vittük őket piacra. Kerestünk kiadókat, de végül a kiadókkal való együttműködésünk során abba az irányba kanyarodtunk, hogy a kiadóknak egy csomó megoldandó problémájuk voltak, amikben mi be tudtunk segíteni, úgyhogy gyakorlatilag most már csak ez a fókuszunk, hogy nagy nemzetközi kiadóknak, játékfejlesztő stúdióknak segítünk be megoldani nagyon fogós technikai problémákat.
És mennyire megy most, nem is azt akartam előszörkezni, csak nem tudom, beszélhetsz-e róla. Az egyik játékotokról olvastam, hogy ugye PS5-re majd megjelenik. Mi a véleményed az új Next Gen konzolokról, ha próbáltad már őket?
Nem próbáltam még az új Next Gen konzolokat. Nálunk vannak dev kitek, mi dolgozunk a PS5-re és Xbox X-re is, de én magam még nem próbáltam ki játékokat az új konzolokon. Igen, volt róla szó, hogy megjelenünk PS5-re, és meg is fogunk jelenni PS5-re, de ebben a pillanatban is zajlanak még a portolások.
Mit mondanak egyébként, ha ez publikus, a fejlesztő kollégák? Mert ugye a PS3-nál még annak idején úgy lehetett olvasni az interneten, hogy elég nehézkesen lehetett rá fejleszteni, a PS4-nél ez jelentősen megváltozott, a PS5 mondjuk milyen ebben a szempontból, ha ez ezen a ponton már látszik egyáltalán?
Nagyon még nem látszik. Én azt gondolom, hogy azokat a gyönyörű szép effekteket, meg lehetőségeket, amiket láttunk különböző tech demókban, meg bemutatókban a játékokkal kapcsolatban, ezeket nem a legelső játékok fogják kihasználni. Sem a PS5, sem pedig az Xbox új széria kapcsán. De alapvetően az a visszajelzés, hogy túlok szintjén, illetve általánosságban véve is PS5-re valamivel könnyebb fejleszteni, mint PS4-re volt.
És akkor most térjünk át, köszönöm szépen, arra a témára, aminek kapcsán egyébként meghívtunk ide a Szenzorba. Ugye szinte minden héten beszélünk valamilyen hír kapcsán arról, hogy az informatikát, telekommunikációt hogyan sújtja a COVID-járvány, illetve az azzal kapcsolatos minden egyéb gazdasági korlátozás. De innen úgy tűnik, hogy a játékipar az, hát ha ezt lehet így mondani, és kicsit csúnya kifejezés, de talán az egyik nyertese ennek az egész helyzetnek, hiszen itt a cégek óriási növekedésben vannak. Hogy látod te ezt a helyzetet?
Mindig próbálok ezzel egy picit ilyen finoman, ezen a téren mindig finoman fogalmazni, mert valóban tulajdonképpen azt lehet mondani, hogyha egyetlen egy iparág van a világon most, ami kvázi profitált abból, hogy koronavírus van, akkor ez valóban a játékipar.
És ez miben nyilvánul meg? Gondolom, egyre többen játszanak.
Igen. Hát ugye mi ezt már nagyon-nagyon régóta mondjuk, hogy a játékipar az a szórakoztató ipari termék, vagy az a szórakoztató ipar, ami összehozza az embereket. Ugye már nagyon-nagyon régóta a egyértelmű trend az online irányba való elmozdulás a játékokban. Már single player játékokat is szinte csak online lehet játszani. És hát most, amikor mindenki bezárkózni kényszerül, és otthon maradnak az emberek, a kapcsolattartásra kevés olyan forma van, amiben így együtt lehet játszani, együtt lehet lenni másokkal, úgyhogy nagyon-nagyon megnőtt az igény a játékokra. Mind az aktuális aktív játékosok számában, mint pedig a casual játékosok számában nagyon nagyot ugrott a játékipar az elmúlt évben.
És az e-sport?
Az e-sport is hasonlóan profitált játékos bázis téren, viszont a rendezvények terén nagyon nem. Tehát a rendezvények terén hasonlóan elmaradtak a nagy rendezvények a e-sport világban, gondolok itt a Counter-Strike Major-ökre, vagy például az International-re, ami a Dota világában zajlik, és a világ legnagyobb pénzdíjazású versenye. Ezek mind-mind-mind elmaradtak. Kisebb-nagyobb online események vették át a helyüket ezeknek a nagy versenyeknek, de hogy például a Dota világában maradjunk, ott különböző régiók vannak, és vannak olyan csapatok, akik ugye több régióból válogatott játékosokkal játszanának, és akkor így például több nagy európai csapat, amiben van egy ázsiai kiemelkedő játékos, ők most beállósokkal voltak kénytelenek még ezekben az online tornamentekben is játszani, mert mondjuk az ázsiai vagy az amerikai csapattag az nem tudott átutazni, és ugye itt azért, amikor egy online versenyről van szó, hiába nagyon jók az internet kapcsolatok, azért egy Amerikából becsatlakozó felhasználónak elég magas pingje van, amivel jelentősebb hátrányban van, úgyhogy ezt nem is vállalták a csapatok. Ezért viszont az történt, hogy hát kevésbé lettek érdekesek ezek a mérkőzések, mert hát ezért egy Real Madrid a legjobb csatárai nélkül nem hozza ugyanazokat a számokat. Itt egy picit ugyanezt történt a e-sport világában is, hogy a beállósokkal vagy B-csapattal kiálló e-sport csapatok nem hozták azokat a nézettségeket, vagy azokat a érdeklődést.
Igen, ezt én is láttam egyébként, hogy több játékban nincs is már világranglista, hanem régiók szerinti ranglista van, hiszen idén gyakorlatilag egy európai csapatnak nem is volt esélye találkozni akár egy amerikaival, akár egy ázsiaival, úgyhogy kontinenseken belül nézik, és hát igen, ez is egy furcsa dolog, pedig egyébként úgy tűnt volna, hogy az e-sport az tényleg egy nagy nyertes ennek a dolognak, de egy kicsit menjünk vissza a fejlesztési irányba, kérlek. Ti most egyébként speciál hogy álltok? Mert az tisztán látszik akkor, hogy egyre nagyobb az igény a játékfejlesztőkre. Itt Magyarországon eleve van valami olyan felsőoktatási intézmény, ahol játékfejlesztésre specifikált oktatásban részesülhet valaki, aki erre szeretne elindulni?
Sajnos gyakorlatilag nincs. Próbálunk minél több felsőoktatási intézménnyel együttműködni, és ilyen típusú szakokat útjukra indítani, de ezen a ponton gyakorlatilag olyan képzés, ilyen maximum specializációkon kívül, ami ugye mondjuk az utolsó évben oktat hasonló dolgokat, gyakorlatilag nincsen Magyarországon. Mondhatom, hogy mi nagyon szeretnénk, hogyha ilyenek elindulnának, mert valóban, tehát már a Covid időszak előtt is nagyon nagy igény volt fejlesztőkre, nagyon nagy igény volt specializáltan olyan fejlesztőkre, akik a játékiparnak a technológiáit ismerik, mert azért mondjuk így, tehát nagyon sok olyan technológia van, nagyon sok olyan terület van a játékiparon belül, amivel egy átlag C++ vagy C# programozó az nem igazán találkozik akkor, amikor egy főiskolán vagy egy egyetemen megtanulja a programozást.
És mik ezek a területek? Tehát a nálad dolgozó kollégák közül hányan vannak, akik programozók, hányan vannak, akik grafikusok, animátorok, most hirtelen ezek jutnak eszembe, hogy ilyen típusú szakemberek kellenek egy játékfejlesztéséhez.
Ezek a szakmák, vagy ezek a szakemberek, ezek mind-mind kellenek egy játékfejlesztéshez. Ahogy mondottam volt, mi egy picit specifikus eset vagyunk, mi szinte kizárólag programozókkal dolgozunk, mert hogy mi programozási feladatokba segítünk be a nagy külföldi stúdióknak. Úgyhogy mi nagyságrendileg 60-an vagyunk ebben a pillanatban, és ebből én azt mondanám, hogy 45-en programozók. A maradék 10-15 fő az, aki így, hát nem is azt mondom, hogy kiszolgáló, mert nem kiszolgáló, az aki például van Art Direction házon belül, tehát van nálunk is grafikus, de ő jellemzően inkább egy ilyen technikai oldalról közelíti meg a dolgokat, és ritkábban van az, hogy effektív szép képet, vagy szép 3D-s objektet készít nekünk. Inkább a programozóknak segít abban, hogy az art, amivel nekünk dolgozni kell, azt hogyan legértelmesebb, vagy legegyszerűbb feldolgozni, és a többi, és a többi. Tehát nagyjából ilyen plusz emberek dolgoznak nálunk a programozókon kívül.
És a tesztelés?
A tesztelés sem nálunk zajlik. Tehát mi gyakorlatilag tényleg azzal foglalkozunk, hogy az egyik nagy nemzetközi ügyfélnek mondjuk szüksége van arra, hogy a további content, amit beletesznek, további tartalom, amit beletesznek a játékba, az már túlnő azon a kereten, amin mondjuk egy Xbox 360 el tud futtatni, és akkor megkeres bennünket, hogy optimalizáljuk le azt a kódot, amivel rendelkezik ez a játék, és akkor mi gyakorlatilag beülünk az ő csapatukba, tehát neki mondjuk van egy ötfős csapat, ami ezzel foglalkozik, hogy az új content is jól működjön, de ez a csapat kevés ahhoz, hogy egy ilyen nagyobb átírást megcsináljon, akkor tőlünk kér segítséget, és akkor egy ilyen plusz 2-3 fővel mi gyakorlatilag beülünk abba a csapatba, és a legkomolyabb technikai problémákat megoldjuk neki.
A teszelésre azért én visszatérnék, függetlenül attól, hogy nem ti csináljátok, mert hát nekem megmondom őszintén, azért kamaszkoromban nagy álmom volt, hogy videójáték tesztelő legyek. Te ismersz konkrétan videójáték tesztelőket? Ez egy annyira bájos dolog, mint ami ennek így elsőre hangzik, vagy a gyakorlatban inkább szól arról, hogy 182-jére is végig kell menni a bagos pályán, és le kell írni, hogy még mindig át tudok menni a falon, pedig nem kéne.
Igen, természetesen ismerek több tesztelőt is. Nálunk is volt tesztelés nagyon sokáig, és vannak konkrétan tesztelésre szakosodott cégek, akikkel én mondjuk jóba vagyok, és szoktunk találkozni a nemzetközi konferenciákon. Amennyire jól hangzik tesztelőnek lenni, körülbelül annyira fájdalmas dolog tesztelőnek lenni egy játékon. Egyáltalán nem fun, tehát nem is csak az, hogy 180-szor kell végigjátszani ugyanazt a játékot, hanem direkt rosszul kell játszani a játékot. Tehát meg kell próbálni kitalálni, hogy mi az a marhasság, amit el tudok követni ebben a játékban ahhoz, hogy eltörjem a játékot, vagy valami rosszul süljön el a játékban, és mindegyiket ki kell próbálni egyesével. Egyrésztről nagyon, nagyon fura dolog úgy azon gondolkodni, hogy mi az, amivel el tudom rontani ezt az egészet, miközben igazából szeretném, hogyha tök jó lenne, és rettentően monoton, egy nagyon-nagyon speciális mentális felkészültséget igénylő állás a tesztelés.
Jó, akkor erről az álmomról leteszek. Viszont ami nagyon érdekelne, hogy ugye említetted, hogy a felső oktatásban nincs igazán specializált képzés, utána meg beszéltünk arról, hogy itt tényleg egy nagyon egyedi tudásra van szükség ahhoz, hogy valaki a játék fejlesztőiparban tudjon dolgozni. Más európai országokban, akár itt a régióban, akár Nyugat-Európában látsz erre best practice-eket, hogy ott hogyan lehet, hogy mégis sokkal nagyobb számban fordulnak elő olyan cégek, akik játékfejlesztéssel foglalkoznak, sokkal több a szakember, tehát mi kéne, hogy történjen nálunk, hogy ne csak 3 stúdió legyen itthon, hanem mondjuk 30 vagy 300?
3 stúdiónál azért jóval több van Magyarországon is, de mondjuk a nagy stúdióból, vagy igen, 30 fő stúdiónál több, valóban 5-6 van ebben a pillanatban. Szerintem az oktatás mindenképpen egy olyan dolog, ami lehetne változtatni. Ugye a hatalmas differencia, hogy gyakorlatilag körülöttünk lévő minden országban van valódi, konkrét játékfejlesztő szakirányú képzés a felsőoktatásban, nálunk nincsen. Sok országban valamivel nagyobb a tradíciója is egyébként a játékfejlesztésnek, ami vicces, mert ugye a 90-es években, hát még erről dokumentumfilm is készült, egyébként Magyarország nagyon-nagyon jó lendülettel indult, hogy gyakorlatilag játékfejlesztés fellegvára legyünk Európában, csak aztán ott sikerült valahogy így lemaradnunk ebben a témában. Mi egyébként úgy próbálunk változtatni, hogy próbáljuk összefogni a magyar játékfejlesztő stúdiókat egy közös csapatba, egyesületbe, alapítványba, még nincs meg a pontos formája ennek az egész dolognak, illetve próbálunk konferenciákat szervezni egyrészt a szakmának, egyrészt például a fiataloknak is, pont a Covid időszak előtt még az egyik utolsó konferencia tudott lenni Magyarországon, ami kifejezetten a fiataloknak szól arról, hogy hogyan lehet a játékiparba azzal együtt, hogy most kevés lehetőség van bekerülni, és én nagyon-nagyon örülök neki, hogy egyébként államtitkári szinten sikerült bevonni az államot, illetve egyetemekről érkezett rektor, hogy meséljen arról, hogy mekkora nyitottság van. Itt a fő probléma az, hogy az egyetemek, főiskolák úgy nem akarnak oktatni, hogy nem tudják, hogy mit kéne. A cégeknek meg nincs elérésük az egyetemekhez, hogy oda tudjanak menni, és azt tudják mondani, hogy nekünk ez kéne. Úgyhogy mi ezt a kapcsolatot próbáljuk facilitálni, hogy elinduljon egy ilyen párbeszéd, és létre tudjon jönni egy ilyen oktatási.
De akkor bizakodó vagy.
Én abszolút bizakodó vagyok. Talán ez az a terület, ahol nagyot léptünk vissza a vírus miatt, mert ahogy mondom, ezen a konferencián nagyon szépen elindult ez a beszélgetés, akkor nagyon sok felsőoktatási intézménnyel vettük mi fel a kapcsolatot, nagyon érdekes és nagyon inspiráló együttműködések indultak el, csak aztán ahogy a vírus beütött, gyakorlatilag is a találkozásokra megszűnt a lehetőség, nagyjából úgy haltak el ezek a szálak, de én azt remélem, hogy jövőre ezt ugyanígy föl tudjuk venni, és ez végül egy realitássá válik Magyarországon is.
Hát mi is bízunk benne, és a legjobbakat kívánjuk ezzel kapcsolatban. Az adásidőnk viszont sajnos elfogyott. Józsa Szabolcsot, a Nemzis Games ügyvezetőjét hallották, akivel hát elég sok területet érintettünk végül is játékfejlesztés kapcsán, de legalább most szerintem sok hallgatónknak lett egy rálátása egy eddig ismeretlen piacra. Szabolcs, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt már a Szenzor. Köszönöm a kedves hallgatóknak, akik ezen a héten is minket választottak. A jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd. Addig is minden jót kívánunk.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.